Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok. Mai adásban pedig két vendégem is van. Zsivere Gábor, a Sport TV szakkommentátora és játékos ügynök, és a Tizol Jordan podcastere, Rózsa Dávid. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük szépen a meghívást, sziasztok!
A mai adásban pedig a kelet és a nyugatot fogjuk végigvenni, hogy ki lehet akár bajnok, meg melyik csapatok lehetnek azok, akik a rájátszásban meglepetést okozhatnak, és akkor kezdjük a Golden State Warriors, amikor legutoljára itt voltál nálunk, és ebben a videóban pedig a nyugati konferenciát fogjuk végigvenni, a következő videóban pedig keleten fogunk végigmenni. Amikor legutoljára itt voltál nálunk, akkor azt mondtad a Golden State Warriorsról, hogy bármennyire is nem néznek ki jól jelen pillanatban, hiszel abban, hogy össze tud állni ez a csapat, és köréket nem szabad leírni, és a rájátszásba, hogyha bejutnak a play-in-en keresztül, akkor igenis számolni kell velük. Eltelt azóta jó pár hét, nem feltétlenül néz ki jobban a Golden State Warriors, továbbra is kitartasz az állításod mellett?
Nem gondolom azt, hogy ne néznek ki jobban egyébként a Warriors ahhoz képest. Inkább csak azt mondanám, hogy a konkurencia nem gyengült annyival, vagy nem estek vissza annyival a rivális csapatok, hogy úgy kifejezetten előre tudjanak jutni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan csapat, és lesz majd még ilyen a nyugati konferenciában, akiket kifejezetten rájátszás szinten kell úgymond csak megítélnünk, és ezt az előző egy-két év rájátszása meg pléne is szépen megmutatta számunkra. Nyilván én azt gondolom, hogy egy dolog elmondható lesz minden csapatra, és ez nem közhely, az az egészség. Tehát mindenhol az van, hogy van egy olyan 5-ös-6-os alaprotáció, még hogyha a csapatoknak van is egyébként mögötte 7-8-9. Érdemi emberük, hogyha abból a 6 emberből valaki kidől legalább csak egy pár harcra, az lehet pár harc eldöntő történet, és ez nyilván egy idősebb vezérekkel felálló Golden State-nél pláne faktor. És hát például Draymond Greennek tudjuk, hogy nincs a legjobb állapotban a háta, nem csak a feje, hanem a háta.
Hát az igen.
Úgyhogy ha ez nem jön rendbe, akkor azt gondolom, hogy ők minden szempontból kiszállnak és kiszálltak. De az, ami a nyugati konferenciában, még a play-inbe bekerülés szempontjából is, hiszen most, amikor itt ülünk, akkor egy 10-es győzelmi szériában van a Houston Rockets, akikről nyilván nem nagyon fogunk beszélni, mint bajnok esélyes, de simán kiütheti még őket, hiszen egyel van csak kevesebb vereségük.
Így van, és úgy gondolom, hogy talán a Golden State az, akik kiérdemelték az elmúlt években azt, hogy ne írjuk le őket. Szerintem ez tipikusan olyan, mint a minden csapatnál, ha van egy nagy klasszis játékos, hogy amíg Steph Curry a pályán van, és amíg idézőjelesen egészséges testeket tudnak felrakni mellé azért, hogyha bejutnak egy playoff setting, én nem biztos, hogy leírnám őket. Láttuk olyan csodákat tőlük már, amit szerintem nagyjából csak ők képesek megcsinálni, úgyhogy én is, amit te is mondasz, nyilván az is igaz, hogyha csak kívülről nézed a Golden State-et, vagy nem követed őket, akkor nyilván nem néz ki jól. Hogyha az előző évek sikerei alapján nézed őket, akkor még kevésbé néz ki jól. És nyilván Draymond Greennek mindenféle problémája igenis aggasztó, hiszen akár fejben, akár fizikailag, ő mindenképpen egy fontos faktor ebben a csapatban. De nem gondolnám, hogy bárki, aki mondjuk összeakad, akár play-ben, vagy ha bejutnak a play-offba, a Golden State-el nyugodtan hátra dőlne, hogy ez zsebben van.
Ja, főleg, hogyha a Curry-nek a zseniét nézzük általában a playoffban, meg még rá tud tenni egy lapátot, de lehet, hogy vagy legalább én érzem így most, hogy nem biztos, hogy elég lesz Curry-től az, hogy mondjuk egyedül hátára akarja venni a csapatot, és nagy kérdés, hogy ki az, aki fel tud lépni mellé, meg nem tudom, hogy mi a véleményetek, de lehet, hogy Curry jelen pillanatban már nem top 5, hanem inkább top 10 játékos.
Hú, sok mindent mondtál, szerintem mindenre fogunk reflektálni. Ha mondtuk ezt a sérülés dolgot, ami általános jellemző, az edző is szerintem egy ilyen faktor. Tehát én azt mondanám ilyen nagy általánosságban, hogy nem fog olyan csapat nyerni, vagy döntőbe jutni az idei rájátszásba keletről se, ahol nincs egy olyan edző, aki nem csak képes kihozni abból a keretből azt, ami benne van, de legalább ne tudna kreatívan hozzá is tenni. És azt gondolom, hogy nagyon sok minden miatt elővették Steve Kerr-t ebben a szezonban, elő is kellett venni, de ez a faktor nála szerintem még mindig megvan. Visszatérve a Curry témára, top 5, top 6, top 7 lehet ezt sokféleképpen nézni. Ha rájátszás, ha rutin, ha az, hogy odaadni neki abban azoknál a támadásoknál a labdát, akkor még mindig a közvetlen elitben van, támadójátékosként mindenképpen.
Mindenképpen egy klácsjátékos.
Igen, igen, plusz szerintem, ami hátrány volt idén a Golden State-nél, hogy sok volt a sérülés, Green eltiltás, fel tudtak nőni olyan játékosok, akik fiatalok és tapasztalatlanok még playoff szinten, ide lehet venni Kamingát mindenkét, de Podzemskit is, az újoncot, akik olyan típusú kiegészítő játékosok, akik pont most emellé a Curry mellé, emellé a Green mellé és a kicsit haloványabb Thompson mellé kellenek, és ezáltal a Golden State egy nagyon komplex csapat szerintem jelenleg is.
Igen, ahogy egyetértek minden, én is úgy gondolom, hogy Currynek ez a, hogy kikerült a topotba, voltak idén egy-két ilyen talán tőle értetetlen, hogy gyenge meccsek, emiatt szerintem a megítélése lehet, hogy egy kicsit lejjebb csúszott. Megint szerintem elhamarkodott ítélkezés, hogy ez egy ekkora játékos felt, és amit te is mondasz, azért bőven van tartalék még ebben a Golden State-ben. Steve Kerr nálam, amit te is mondtál, hogy azért idén neki is volt egy-két olyan megingása, meg mondjuk úgy, hogy egy-két olyan hiba, ami főleg ilyen csapaton belüli feszültségek kezelésében, amit tőle talán eddig kevésbé láttunk, de az is igaz, szerintem, hogy a Golden State azért valahol, ha nem is egy válaszút előtt van, de valahol egy átalakulás közben van. És ez nagyon nehéz. Ettől függetlenül, amit te is mondtál, hogy Steph nem nyeri meg egyedül a sorozatot, szerintem gyakorlatilag playoffban azért ilyen nincs, hogy egyedül nyered meg a sorozatot, tehát ezt elvárni Currytől megint szerintem nem fair. Ha bent vannak, akkor megint puncher's chance. Bárkit kiüthetnek, már csak így tapasztalatból is.
Hát igen, kérdés, hogy véget érte ez a dinasztia, és tovább kell lépni a fiatalokat, tovább kell fejleszteni, mert Kuminga kifejezetten jól néz ki most. Egyébként nektek mi a véleményetek, hogy ő lehet franchise játékos, hogyha mondjuk már Curry kiöregszik, Thompson kiöregszik, Green kiöregszik, és elkezdik építeni a következő dinasztiát, a következő csapatot, lehet ő az egyik első számú játékos?
Szerintem azért nem lehet első számú játékos, mert egy dolog hiányzik nála nagyon, amit nem is lehet annyira nagyon tanulni, ez a játékintelligencia. És tehát ő tipikusan nem első vonalas játékosként lehet jó. Most ebben a csapatban eltűnőben van Andrew Wiggins, és szerintem az a fajta szerepkör, amiben Andrew Wiggins jó volt, meg az utolsó bajnok csapatukban jó volt, igazából arra a típusra lehet szerintem maximalizálni, és talán még jobb játékossá fejleszteni Kamingát, de ez egy csapatnak legjobb esetben is mondja, egy bajnok esélyes csapatnak legjobb esetben is a harmadik legjobb játékosa.
Igen, szerintem is, hogy a Golden State azt próbálta, hogy egyszerre a veteránokat megtartani, a bajnoki címekért küzdeni és a fiatalokat felhozni. Szerintem is Kuminga nem első számú, de amit idén, azután, hogy Steve Kerr gyakorlatilag kiharcolta azt, hogy kapjon időt, amúgy le a kalappal előtte, mert belemert állni egy ilyen edzőnél, és amúgy be is bizonyította, hogy okkal volt felháborodva, de én nem gondolom azt, hogy azért a Golden State meg itt feltétlenül a Curry utáni időkre kellene készüljön. Az, hogy Curry körül ki kellett cserélni a többieket, hogy mondjuk egy Draymond Greennek ez a plusz szerződés, ez vajon egy jó ötlet volt-e majd az utolsó éveiben, és a Klay Thompsonnak adnak-e egy új szerződést, vagy inkább, hogy milyen új szerződést, és a maradék pénzbe, ha lesz maradék pénz, ki tudnak még behozni.
Hát vagy vállalja Thompson, hogy most meccserejátékos lesz, és hatodik ember mondjuk a jövőben.
Szerintem úgy ebbe egész szépen beleállt idén, tehát most idézésen most az elmúlt néhány meccsen megint kezdett, de hogy rángatta azért Kerr, így padra rakta utána kezdett, és ahhoz képest szerintem, amilyen nehéz lehet ez, és nyilván ez kívülről nehéz átérezni, mennyire nehéz lehet egy Thompson kaliberű és múltú játékosként elfogadni azt, hogy eljárt feletted, idézvesen az idő, ahhoz képest szerintem szépen beleállt ebbe.
Én egyébként egy picit, és nincsenek érzelmi szálaim a Golden State-hez, ezt azért lefektetném, de hogy valamiért van bennem egy olyan érzés, hogy Thompsonnak, ha lesz rájátszás egyáltalán, akkor nagyon jó jár. Tehát a nagyszámok törvény alapján egy ilyen dobónál annyi minden jött ki rosszul az utóbbi időben, hogy simán benne van a pakliba az, hogy tényleg robbantani fog. Most ezt nem úgy értsétek, mint amikor a 5-6 évvel ezelőtti bajnok csapat, a 37 pontos nyer is egyéb, de ahhoz képest, amit idén láttunk tőle, szerintem benne van talán a legnagyobb feljavulási potenciál, és egy dolgot emelnék még ki, amiért én a Golden State-ben tudok hinni, az, hogy ezeknek a játékosoknak kémiája egymáshoz. Tehát nem csak az összeszokottság, de amikor arról beszélünk, hogy Steph Curry, hogy mellé egy Draymond Green típusú játékos, támadásba, védekezésbe mennyire jó plusz puzzle darab, és ugyanúgy egyébként Thompson, de ugyanúgy azok a fiatalok, akiket kiemeltünk. Tehát, hogy Steve Kerrnek nagyon jó lehetőségei vannak, és még akár egy Gary Paytont is ide tennék, aki nyilván egy 7.-8. játékos ennek a csapatnak, de bejön és gyakorlatilag bárkit leszed a pályáról, és az az egy-két dobást meg értékesíteni tudja. Tehát nagyon sok mindene megvan ennek a Golden State-nek, ami egyébként egy általában bajnok vagy bajnok esélyes csapatnak megvan.
És akkor menjünk tovább a következő ilyen sleeper, fekete ló csapatunkra, az nem más lesz, mint a Los Angeles Lakers, Dávidnak a csapata. Dávid, hogyha van ember, aki hisz a Los Angeles Lakersbe és LeBron Jamesbe, akkor az te vagy, de most kifejezetten nem néz ki úgy a csapat, mint mondjuk a tavalyi évben, ahol a trade deadline-kor nagyon-nagyon fontos játékosokat tudtak megszerezni, és nagyon forró is volt a csapat az alapszakasz végén, és utána nagyon-nagyon tudtak menetelni a rájátszásba. De hogyha az idei évet nézem, sokkal kevesebb dolog mondatja azt velem, hogy ez a Lakers el tud mondjuk menetelni akár megint a döntőig, vagy komoly eredményeket fog tudni elérni. Nálad mik azok a pontok, ami mondjuk reménysugarak tudnak lenni?
Hát a legnagyobb reménysugár szerintem a Anthony Davis idei játéka. Szerintem évvédője szinten játszik, akár meg is nyerhetné. Most legutóbb a Bucks ellen szerintem megint megmutatta azt, hogy mikor tényleg ott van fejben, és eldönti, hogy kosárlabdázni fog, és nem fogja hagyni, hogy egy Giannis mondjuk megmutassa, hogy mennyivel jobb, akkor tud ezen a szinten teljesíteni. Amúgy is Anthony Davis egész évben egészséges volt, amit le is lehet kopogni, hogy ne most az utolsó meccseken szálljon el. Úgyhogy ő mindenképpen elképesztő volt idén, hogyha ő ezt tudná hozni a playoffban is, akkor nyilván az hozna nekünk valamennyi reményt. De én akármekkor elvakult lékerszámból vagyok, nyilván tudom azt, hogy azért sok sebből vérzünk. Nyilván sérülések is vannak ebbe a csapatban, szerintem Vanderbilt kifejezetten kéne, főleg Anthony Davis mellé, annak ellenére, hogy Rui szerintem szépen emelkedik föl, és szépen használja ki a lehetőségeit. Most már mondhatjuk azt, hogy meccsről a meccsre. Sutogják, hogy visszajön Gabe Vincent is. Nem tudom, hogy ez mennyit fog számítani, tekintve, hogy egy teljes szezont ült. Nézd, nagyon hasonlóan a Golden State-hez, én úgy gondolom, hogyha van egy egészséges Anthony Davis-ed, és mondjuk LeBron valahogy össze tudja magát kalapálni, meg ezt a bokát össze tudják úgy drótozni, hogy tényleg tartson néhány kört, akkor ugyanúgy láthatunk szerintem tőlük egy olyat, mint a tavalyi évben. Tehát, hogy ez szerintem benne
meg
van
a rutin
papíron. Számíthat. Így van, tehát papíron ugyanúgy benne van, mint a Golden State-nél, de őszintén nagyon sok sebből vérzünk, és majd meglátjuk azt, hogy az idei PO-ban például ami lesz egy D'Angelo Russell-a. Mert Russell szépen összeszedte magát, de tudjuk, hogy az előző PO-ban is egy-két kör után nagyjából játszhatatlan volt, mert egy playoff settingben egyszerűen annyira kihasználják a védekezésbeli hibáit, hogy nem tudjuk ott tartani. Reeves hasonló, hogy én is imádom és elképesztő, de majd meglátjuk, hogy egy rájátszásban mennyit ér az, hogy oké, szívvel, lélekkel védekezel, csak ez nem biztos, hogy elég lesz majd egyes ellenfelek ellen. Úgyhogy nem gondolnám azt, hogy itt bajnoki reményeink vannak, de az, hogy mondjuk, hogyha megint elkapunk egy jó ritmust, tudunk venni egy-két kört, vagy akár megint egy konferencia döntőbe, az szerintem ugyanúgy benne van, mint minden ilyen klasszisokkal teli csapattal.
Szinte minden egyetértek, annyit tennék hozzá, hogy szerintem 2,5 tényező van, amivel a Lakers nálam kifutás tekintetében hátrébb van, mint a Golden State. Az egyik az edzőnek a személye tapasztalata, ezzel összefüggésben a csapatnak az alapjátékrendszere, tehát szerintem ez a két legfontosabb tényező. A harmadik az már a sokszor említett sérülékenység, tehát hogyha itt egy Anthony Davis, itt egy LeBron James kidől, akkor azt meccsekre sem éri túl rájátszás szinten ez a csapat, ezt szerintem ki lehet jelenteni. Egyébként nekem körülbelül ugyanannyira tetszik a Lakersnek a rostere, mint ahogy tavaly a rájátszás vagy a play-in előtt egyébként összeállt. Annyi a különbség, hogy ez volt egy óriási lendület, mert ott egy nagyon mérőjövő, nagyon reménytelennek tűnő csapat állt össze, nagyon gyorsan és mászott felfele. Szerintem kaliber különbség nincs a két csapat között egyébként. Még ha a riválisokat figyelembe veszem, akkor sem. Inkább azt nem érzem ebben a gárdában, hogy ennyire alulról végig tudnak érni. Tehát az, hogy bárkit meg tudjanak verni egy vagy két pár harcban, ezt érzem. Azt, hogy mindenkit, ahhoz kell annyi dolognak összeállnia, ami még nem nagyon állt össze az NBA történetében.
Hogyha mondjuk az történik, hogy itt az első körbe kiesik a Lakers, el tudod képzelni, Dávid, hogy LeBron James úgy dönt, hogy akkor az utolsó éveit egy másik csapatban fogja lejátszani, vagy azért, hogy a fiával esetleg tudjon játszani, vagy valahol máshol megpróbáljon bajnoki címet szerezni, vagy összeáll mondjuk Curryvel, és nagy öregekként megmutatják, hogy akkor na igenis, mi öregként, rutinos játékosként még ezt a fiatal ligát még el tudjuk kapni.
Végmenve én nem nagyon tudom elképzelni LeBronnak, beleférne még egy csapatváltás. tudjuk azt,
PR
hogy a
szempontból?
PR szempontból sem, meg szerintem élethelyzet szempontból sem. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy LeBronnak a Lakers beigazása egyrészt kosár... Mikor odaigazolt, akkor még kosárlabda indokokkal nehezen volt alátámasztató, aztán megszerezték Anthony Davis, nyilván ez volt a cél, tehát, hogy alapvetően alátámasztató volt, de azt is tudjuk, hogy valahol LeBron igenis a visszavonás utáni életét is készítette elő ezzel az igazolással. Szerintem saját magának, a megítélésének se férne bele most egy ilyen ring chasing, hogy elmegyek, és nem tudom, a Philly-be beállok harmadik embernek, hanem sikerül megszerezni Paul George-ot, és akkor behúzok egy gyűrűt. LeBron vagy itt nyer még gyűrűt, és egyenlőre nem úgy néz ki, hogy nem fog, vagy innen vonul vissza, és akkor elfogadja, hogy ennyi volt. A fia az meg... Őszintén, ha fia vagyok, akkor maradok addig egyetemen, ameddig tudok, és eddig látottak alapján. Szerintem van ott még kosárlabda tudás, amit magadra tudsz szedni, és akkor lehet...
Korai lenne, akkor igen. Meg neki
értem. Bár ez nyilván te jobban tudod, de az, ahogy én látom, hogyha még magadra szedsz, akkor lehet, hogy lehetsz egy kiegészítő játékos NBA-sz.
Hát ő csak azért jutna a ligába, mert LeBron.
Lehet, hogy a narratíván kicsit kell változtatni, és a kisebbik fia az, akit meg kell várni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy...
Sok szerencsét neki.
Még LeBron testét nézve, akár erre még esély
egy
is
Robert
lehet.
Peris-szerű. Igen.
Menjünk tovább a harmadik csapatunkra, az pedig a Phoenix Suns lesz. Hogyha a Golden State Warriorshoz és a Lakershez hasonlítjuk őket, akkor mennyire látjátok mondjuk annak az esélyét, hogy ők hátulról végigmenetelne, vagy szintén ilyen sleeper csapat, hogy a tehetség miatt egy-egy kört mehetnek, de utána szépen elköszönünk tőlük.
Szerintem a legnehezebb téma lesz a mai nap során egyébként ez a csapat, mert az előző két gárdához hasonlóan, főleg a vezérek kora miatt, mondjuk nem Bookerről beszélünk, hanem elsősorban KD-ről és Beal-ről, az ő koruk az mindenképpen teljes mértékben vinná a módban lévő csapattá teszi őket, tehát ha ők nyernek, az egy sikeres szezon, ha nem, nem. Tehát ez körülbelül így kell nézni. A Lakersnél és a Golden State-nél meg ugye zárul befele egy ablak, de a Phoenixnél van egy ugye tulajdonosi nyomás is, hogy egy két évvel ezelőtti döntős csapatból egy darab Devin Booker maradt a gárdánál, és ez mindent elmond, edzői stábtól kezdve kereten át mindenen. Úgyhogy itt egyszerűen sokkal nagyobb a nyomás ezen a csapaton, mint az előző kettőn. Az a baj, hogy szerintem nem volt ennek a szezonnak olyan pontja, amikor azt mondtuk volna, hogy ez a csapat egyáltalán összeállt volna. Tehát, hogy úgy érünk oda, és ez nyilván nem zárja ki azt, hogy ők a rájátszásban jók lesznek, mert ők is egy olyan csapat a másik kettővel összetéve, hogy nem tudsz olyan párharcot mondani, mert azt mondod, hogy ez a Phoenix, ez nem. Igen. És itt az edző faktor nekem a kettő közötti. Tehát, hogy alapvetően azért Vogel egy NBA bajnok edző, egy nagyon jó védekezést megszervezni tudó edző. Itt is van nyilván nagyon extra sérülékenységi faktor, viszont ez a keret, ez még vékonyabb, mint a másik két csapaté. Tehát itt még kevesebb a hibázási lehetőség, de én nem annyira érzem ennek a három játékosnak a gyakorlatban a három vezérnek a kémiáját, és szerintem ez nagyon nagy gond.
Igen, és úgy gondolom, hogy a Sunsnak különösen balszerencsés volt ez a szezon. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy idézelben megcsinálták a munkát a nyáron, hogy esélyt adjanak maguknak, hogy egy szezonon át dolgozva odaérjenek a végén, ehhez képest nagyjából semmit nem látunk ebből. És amit te is mondod, ez nagyon vékonyak, nekem ami nagyon hiányzik, az tényleg egy irányító. Tudom, hogy Beal meg Booker gyakorlatilag kényszerből felvállalja, de ezért szerintem egy rájátszásban egy igazi irányító az egészen más, hogy tud működni, és nekem ez is, én is erre is kíváncsi leszek, hogy vajon láttuk Bookert már amúgy húzamosabb ideig jól irányított játszani, de azért szerintem a rájátszás egy másik tészta. Úgyhogy...
De ebbe a keretbe elférne még irányító?
Hát alapvetően...
Vagy ezt a sok sztárt még egy irányítóval tudnád rendszerbe helyezni?
Amúgy szerintem befér egy irányító. Tehát hogy szerintem mai modern kosárlabdában az, hogy irányító Booker, Beal, Kevin Durant egy centerrel, szerintem ez...
Szerintem az a jó példa, hogyha, de nyilván ez fizetések miatt nem lehetséges, és pont innen került el Chris Paul, de hogyha ami Chris Paul a Golden State Warriorsnak, egy olyan játékos kéne hasonló tapasztalattal minimum szerintem ennek a Phoenixnek.
Egy Tyus Jones.
is akár, igen, igen. Tehát már egy ilyen játékossal is így van.
Egy klasszikus irányító kéne szerintem, aki tényleg csak az a dolga, hogy kiszolgálja ezeket a játékosokat.
Tehát most ez megint a magyar és az angol közti megkülönböztetés, tehát én Bookerrel fáj a fejem, ha azt hallom, hogy irányító. Nem? Tehát, hogy ő egy playmakernek használható valaki, igen, de amikor azt mondjuk magyarul egy játékos, hogy irányító, tehát Devin Booker nem irányító.
Nem jó,
egyes poszton játszó,
játék.
Scorer egyes gyakorlatilag, de és lehet, hogy néha kiesik a kezéből 10 gólpassz, az is ritkán, de hogy összességében nem az a játékos, aki az edzőnek a meghosszabbított keze, azaz, ha gáz van, akkor képes ő a pályán rendet tenni, akár a vezéri képességeivel, akár olyan játékhívásokkal, amiről itt most Dávid is beszél.
Igen, és akkor itt még hozzá lehet rakni, hogy engem még külön érdekelni fog Bradley Beal és a playoff nyomásnak a kezelése, mert...
Sok tapasztalat ebben nincs, az biztos.
Nincs, de Bradley Beal és az értelmes kosárlabda azért eddig nem feltétlenül az ő hibájából, de elkerülték egymást, úgyhogy még ez is szerintem egy jó faktor lesz.
Menjünk tovább a következő kategóriára, ami a második számú esélyesek, bár itt azért mindegyik csapatról nehezen tudom elképzelni, hogy nagyon komoly tudjon dobbantani, de hogyha összeállnak a csillagok, akár akkor komoly kihívók is lehetne. Négy csapatot tettem ebbe a kategóriába, az a Dallas, a Pelicans, a Timberwolves és a Clippers, és akkor kezdjük a Dallas-szal, akik ugye igazoltak játékosokat is, és jól is nézett ki ez a csapat egy darabig, de a védekezésük igazán rosszul néz ki, nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez hogyan fog működni majd a rájátszásban, de Doncic is mondjuk élete formájában van, és el tudom képzelni, hogy meccseket nyer, de hogyha az egész csapatot nézem, én inkább azt tudom elképzelni, hogy ez nagyon nagy blama lesz, mint egy nagy siker.
Tegyek már rá a kérdésre egy kérdést, nyugodtan. Mind a kettőtök felé, meg magam felé is. Most felsoroltál négy csapatot, előtte beszéltünk háromról. Melyikőtök tudja elképzelni, hogy ebből a négyből előbb lesz valaki bajnok most, mint ebből a háromból? Mert én nem. Tehát én ezt ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hunyorgok, és elképesztő szerencse faktor történik, a Clippersről el tudom képzelni, de nagyon meg kell erőltetnem magamat, a többiről nem. Tehát a másik három, akiről beszéltünk, ezek inkább fekete lovak, de ezekről tényleg a maximumuk az ott van, hogy el lehet jutni oda, akár. De ez a négy csapat szerintem, ez négy olyan csapat, amiben van fantázia, később akár oda is érhetnek, bár a Clippersnél nyilván azért zárul az ablak elég rendesen, de tehát a másik háromnál a csoda kategória lenne az, hogy egy ilyen nyugaton és egy ilyen mezőnyben ebből most bajnokság legyen. Tehát arról úgy beszélnénk, ami tényleg a modernkori NBA egyik legnagyobb meglepetése.
Szerintem ezek a csapatok tipikusan azok a csapatok, amik alapszakaszban tudnak nagyon jól működni, és nagyon jól kinézni, és ezért is tartanak előrébb, mint az előbb említett csapatok. De rájátszásban nehezen tudom elképzelni, ami egy pici, nyilván ez is közhely, de egy másik liga, egy más rendszer, hogy működjön az a játékstílus, vagy játékfilozófia, amit működtetnek. És azt láthatjuk is az elmúlt években, hogy ez nem is volt így, de alapszakaszban tudtak jól kinézni. De hogyha megtalálják azt a pár építőkövet a jövőben, és itt is azért nagyon nagy ha, akkor esetleg, ahogy mondtad, tudnak előre lépni, de azt el tudom képzelni, hogy ezek a csapatok mondjuk egy Lakers vagy egy Warriors megállítsanak, vagy akár jobban nézzenek ki a rájátszásba, de az, hogy szerintem ezeknek a csapatoknak mondjuk egy fő esélyes Denvert elverni kisebb esélye van, mint mondjuk a Golden State Warriorsnak. Dávid?
De visszatérve az eredeti kérdéshez, amit bedobtál, nálam a Clippers valahol, legalábbis papíron ki kell, hogy emelkedjen.
Én
őket betenném mondjuk az előzőleg tárgyalt csapatokhoz, szóval, mármint, hogy esélyesség szintjén.
Nem akarjuk elvenni a kenyeredet. Én például ebben a négyesben pont ezért a Clippers helyett az OKC-t tenném be.
Igen.
Most.
Igen.
Ez a mostani szezonról. Tehát jó, én azt gondolom, hogy nagyjából, hogyha ezt így rakjuk
hogy
össze, akkor...
Nézzük, hogy a jövőben van bennük nagyobb potenciál, akkor igen, és ők
persze.
Le kéne
így
rakni,
van, így
igen,
van.
Ők is az idősebb, és...
Így van,
igen.
Így van.
Igen. De maradjunk a te csoportosításoddal, úgyhogy mondd, hogy kivel akarsz kezdeni.
Hát nyilván próbáltam szétszedni a csapatokat, de hogyha most csak ilyen főbajnok esélyesekről beszélnénk, akkor nagyon kevés persze. Csapatot lehetne oda tenni, de próbáltam több kategóriába hozni a csapatokat, de akkor kezdjük a Dallas-szal, aminek a védekezése nem néz ki jól, és nagyon nagy kérdés számomra, hogy ez kinek köszönhető, hogy ez a játékos keret, ami nem működik, és nem lehet ebből egy jó csapatot felépíteni, vagy a probléma itt mondjuk Jason Kidd?
szerintem a probléma egy Jason Kidd, de nem itt a probléma Jason Kidd, tehát arra gondolok, hogy itt azért ne feledjük el, hogy ez a csapat egy strukturálisan is átalakult szezon közben, tehát alapból is nehéz, amikor ilyen szinten struktúrát váltasz, akkor ettől rendszer szintű eredményt várni. Én azt gondolom, hogy most beszéltünk a Dallas védekezéséről, meg szerintem nagyon tehát amikor arról beszélgetünk, hogy az alapszakaszok 9. helyet ért el, és mit csinált utána a rájátszásba tavaly, akkor ezekről a defensive rating mutatókról is kell beszélni, mert mondjuk a Denver Nuggets tavaly úgy ment végig a mezőnyön, és az a rájátszásban olyan kiemelkedő volt ebben a kategóriában, hogy előtte az alapszakaszban ugyan nyegnyerte nyugatot, de messze nem a legjobb védőcsapat volt. Tehát, hogy Dallast én nem azért féltem, mert nem tudom, az ő védekezésük ne lenne elit, hanem azért féltem, mert az egyéni extrák, az egyéni képességek is Doncic extrája mellett nincs ott az a plusz az edzői oldalról, ami egy nagyon fura dolog, hiszen Jason Kidd-ről tudjuk, hogy milyen játékos volt, és azért már nem a legtapasztalatlanabb edző. Igen. De amikor arról beszélgetünk, hogy ez a jó edző, nem jó edző helyett az adott feladatra alkalmas, kevésbé alkalmas, Jason Kidd szerintem nek azáltal legjobban, amikor a fejlődésben lévő Antetokounmpóikat kellett, még úgy, hogy abból nem lehetett eredmény, ő erre nagyon jó. Tehát ő játékos építő, sztárjátékos építő edzőnek nagyon jó, de nem tűnik annak a profilnak, aki egy olyan zseni vezetőedző vagy zseni szakember, aki egy bajban lévő csapatot, hogyha a játékosai nem tudják megoldani ezt a helyzetet, akkor ő tudna ebbe bármi pluszt adni. Nekem ez a bajom a
de hogy ez rendszerre gondolod, hogy nincs meg mondjuk az edző skillsetje, vagy mint vezető nem tudja megugrani
is feladatot. Is, mind a kettő. Nem is nagyon akart ő itt, tehát most mi a rendszer a Dallasnál, és nem akarom nagyon lebecsülni, tehát itt jól sikerült építeni a puzzle darabokat, hogy lett Doncicnak befele, főleg Gafford szemében olyan célpont játékosa, akit meg lehet találni, és ezáltal nehezebben védhető csapat lett. De ezt nem beszéltünk rendszerről ebben az esetben. Tehát amikor mondjuk, nem tudom, Nick Nurse-ről beszélünk, és a Philadelphia-ról, vagy mondjuk a Milwaukee-ról beszélünk, vagy bocsánat, a Denverről beszélünk, akkor ott tök mást jelent az, hogy rendszer. Dallasban ezen a szinten Luka Doncic a rendszer.
Igen. Én úgy gondolom, hogy minden, amit mondtál, és emellett pedig én úgy gondolom, hogy, és ez, lehet ezzel majd vitatkozunk, de én úgy gondolom, hogy ezek a évközbeni cserék is szerintem egy picit túlértékeltek voltak, mert nyilván Gafford, igen, egy nagyon hasznos játékos, PJ Washingtontól várjuk meg, hogy tud-e értelmes kosárlabdában is részt venni, de én azon kívül, hogy én úgy érzem, hogy a Dallas feláldozta a jövőjét, vagy a közeljövőjét azért, hogy nem tudom, mondjuk úgy, hogy Doncic úgy érezze, hogy nem állnak meg egy helyben, és próbálják, és nyilván ez megsüvegellendő, mint franchise, hogy próbálod a Doncicot kiszolgálni, de igaziból ez a csapat marginálisan lett jobb, és semmivel se lett közelebb a bajnoki címhez. Tehát, hogy tipikusan, amit te is mondtál, igen, várhatunk egy Doncic tűzjátékot, Kyrie úgy gondolom, hogy bajnokként annyit már letett az asztalra, hogy valószínűleg a PO-ba is láthatunk tőle valamit, bár láttunk tőle nagyon rossz PO-kat is, úgyhogy ezt sose tudhatod, de hát a ramadán kitisztította.
Botrányok mostanában nem voltak.
Így van, úgyhogy talán az egyik legjobb évét hozza, mióta eljött Clevelandből, de ettől függetlenül szerintem ez a csapat írtó vékony mögöttük. Szóval igen, Ford is egy szimpatikus rád, de nem tudom, hogy mit fog, tehát hogy
meg sok mindenki azért látszik egyáltalán ennyire jónak, mert ott van Luka Doncic. És hogy a Doncicnak ugye akkora gravitációja, és ehhez a játék intelligenciája, amivel meg tudja őket találni, tehát mondjuk ott van Derrick Jones Jr., aki, most bocsánat, hogy ezt mondom, nyilván most már nem mindig kezdő, sőt többnyire nem, de az, hogy ebben a csapatban többnyire kezdő tudott lenni, és így a Dallas ott van a top 6 helyen, úgy általában ebben a szezonban az egy teljes anomália gyakorlatilag.
Tehát vagy ilyen... csak így megmutatja a helyzetet ott.
Igen.
Nekem nagyon érdekes kérdés az, hogy akkor Doncic hogyan tudna sikeresen működni egy csapattal, mert láthatjuk, hogy zseniális befejező, zseniális tudása van, és akár előkészítésben is nagyon jó. Játék intelligenciája megvan, skillsetje megvan hozzá, de valahogy vele együtt még nem működött nagyon-nagyon eredményesen a Dallas. Ugye ez a Dallasnak a hibája, a vezetőségnek a hibája, vagy Doncicnak a játéka olyan, hogy túlságosan rátelepszik egy csapatra?
Én úgy gondolom, hogy amúgy is. Én úgy gondolom, hogy ezért Doncicnak is meg kell tanulnia még, és ez nagyon furcsa Doncic kontextusában mondani, de megtanulni a nyerő kosárlabdát játszani. És szerintem ezt nagyon sok nagy sztár mondta az NBA-ben, hogy az, hogy az egyéni számaid mik, azok tök jók addig vissza a tehetséged, és akkor tudsz igazán nagy játékos lenni, és bajnoki címre vinni a csapatodat, mikor megtalálod azt, hogy a többieket hogy építs fel, és amit mondasz, hogy jól szolgálja ki, ez tök jó. De alapvetően én legalábbis nem annyira szeretek Dallas meccseket nézni, mert gyakorlatilag tudod, hogy mi fog történni, Doncic fogja a labdát, veri 20 másodpercig, aztán mikor úgy dönt, hogy elindul, akkor megoldja, vagy ugyanezt láthatott Kyrie Irving kiadásában. Nagyjából csapat kosárlabdából nagyon keveset látsz. És szerintem ez tipikusan az, ami egy rájátszás környezetben nem fog működni. Az egy-egy kosárlabda az alapszakaszban gyönyörűen tud működni, főleg ilyen tehetségekkel, és el tud vinni egy hatodik, ötödik, akár följebb is, és aztán jön a PO, és rájössz, hogyha nem tudnak a többiek is fellépni, akkor nem fogtok csapatként nyerni. És itt jön be, amit mondtál, hogy egyszerűen nincsen, aki fel tudna lépni. Tehát nem várhatod el mondjuk egy Tim Hardaway Jr-tól, hogy PO meccseket nyerjen meg neked, vagy akár egy sorozaton keresztül, mert még egy meccset lehet, hogy megnyer, mikor így elsül a keze, de egyszerűen nincs senki mögöttük, és nekem emiatt a Dallas, ez így jelenlegi felépítésben nem működik, és Doncsicsnak is szerintem, és utolsó, bocsánat, csak amit még hozzátennék, hogy Doncsicsnak a védekezése is olyan, ami persze fejlődtél a védekezésben, csak ez még mindig édeskevés, tehát megint, hogyha vezér akarsz lenni, akkor mind a két oldal, és ilyen fiatalon én nem tudom még elfogadni azt, hogy pihensz, mert mondjuk egy Curry-től, ha azt látom, hogy pihen, egy 39 éves LeBron-től, hogy pihen, akkor is a hajamat tépe ma lenne, de hogy alapvetően ilyen fiatalon nem nagyon látok kifogást arra, hogy miért is nem látom azt, hogy dolgozol védőként.
Minden egyetértek, annyit tennék én hozzá, ha itt a védekezésről beszélünk, hogy az energiáinak a használása, tehát amikor nagyon nehéz, meg nagyon visszás arról beszélni, hogy Luka Doncic, aki jelenleg is támadó oldalon MVP szintű kosárlabdát nyújt, hogy mondjuk még mindig csak most kezd közelíteni a büntetőzése 80% felé. Tehát amikor valaki ennyi büntetőt harcol ki, akkor, és ilyen keze van, ilyen képessége van, akkor legyen 90%-os büntetőzés. Nagyon könnyű nekünk innen mondani, de vele ez lenne az elvárás. A másik része, én inkább itt a usage-ára térnék ki. Én azt gondolom, hogy ha Luka Doncic valaha bajnok lesz, akkor biztos, hogy annak a csapatnak az első. Ez nem lehet kérdés. Az sem lehet szerintem kérdés, hogy hasonló usage-al lehető bajnok csapatnak a vezére. Szerintem ez sem nagyon megkérdőjelezhető, de az, hogy például itt még a játékvezetőkre történő, tehát hogy még mindig van egy csomó olyan energia, amit hogyha, most ez megint ilyen egyszerűen hangzik, hogy ezt a védekezésre koncentrálná, és nem a frusztráció leadására, akkor azzal is előrébb lenne. A Doncsicsnak érnie kell. Mm. Hiába volt 18 évesen Euroliga MVP, és Európában tudott már ennyire dominálni, és hoz ilyen számokat az NBA-ben, ahhoz, hogy ilyen konkurenciával, ilyen fizikai dolgokat, vagy tényezőket legyőzve tudjon egy csapatot bevinni a hátán, ahhoz még érni kell, és egyszerűen meg kell égnie több szituációba. És neki már megvolt a nagy playoff runja, azzal, hogy ugye volt egy főcsoport döntő szereplés, meg egy elég jó Phoenixnek a kiverése. Tehát annak az esélye, hogy amíg mondjuk ez a Dallas miben lehetne jobb, én azt gondolom, hogy abban lehetne jobb, hogyha a wing játékosokban minőségben és tapasztalatban tudna előrelépni. Ha ez meg lenne, akkor összességében akkor lenne olyan jellegű kerete szerintem ennek a Dallasnak, aminél arról beszélhetnénk, hogy egyébként maga a keret az bajnok esélyes, és akkor már csak az edzőről kellene beszélgetnünk, és nem biztos, hogy Luka Doncsicsnak a hiányosságai ennyire kijönnének.
Igen, csak ez rengeteg ha, és évek még mondjuk ezt megoldják, vagy kicserél meg, szerintem évek kellene még Doncsicsnak is, mert valóban egy-egy pár pofon, hogy kicsit lehiggadjon, meg hogy mondjuk a személyiség is fejlődjön abban, hogy jobb vezér legyen, és ez is kell. És ezt is látjuk, hogy akár egy Giannis, vagy akár egy LeBron Curry mennyit tudott fejlődni egyébként évek alatt, mint vezér is, vagy akár mint franchise-on belül kicsit irányítani a dolgokat, vagy jó döntéseket hozni, ebben mind évek kellettek neki. Vagy ha Curry-nek a védekezését nézzük, ott is azért kellett jó pár év, míg ő is abban szintet tudott lépni. Szerintem Doncsics is egy ilyen folyamaton megy keresztül. De hogy beszéljünk a többi csapatról is, és ha már pozitív dolgok Doncsicsnál, vagy éppen negatívok, akkor Zion is egy ilyen játékos, aki általában nagyon-nagyon sok negatívot lehetett vele kapcsolatban mondani, és mindig ilyen pici fellángoláson. Na most is éppen egy ilyen nagyon pici fellángolást láthattunk, van egy jó hónapja, fogyott is, formában van, a Pelicans is viszonylag nyerő szériában van, de valahogy, ahogy mondtátok, nehéz elképzelni azt, hogy ezt a rájátszásba is át tudják menteni. Nagyon keveset beszélnek róluk, de lehet, hogy annál mondjuk jobb ez a csapat, mint amekkora a reflektorfény kap.
De én úgy gondolom, hogy Zion esetében, és lehet ezen vitatkozunk, de én úgy gondolom, hogy ez már nem a fellángolás, amit az elmúlt időszakban látunk. Szerintem ennél többet is tud Zion. Látszik az, hogy a New Orleans alapvetően megváltoztatta a játékát, az, hogy Zion többet játszik a labdával a kezébe. Gyakorlatilag megint nem a szószoros értelme, de irányító posztot játszik. Ez valahol felszabadította Zion-t, és amúgy az azt hogy hogyha megnézitek a régebbi nyilatkozatait, ő utalt is erre, hogy ő tud irányítót játszani, többet szeretne a labdával a kezébe lenni, és nem csak egy befejező ember lenni a támadásban, és szerintem ez az, ami megváltoztatta ezt az egészet. Nyilván Brandon Ingram sérülése a lehető legrosszabbkor jött, de legalább elkerült a nagyobb sérülést. Én úgy gondolom, hogy a Pelicans hogy alapvetően egy nagyon jó időszakon van túl, és szerintem elkezdtek egy jó irányba fejlődni. Nem gondolnám, hogy ők itt bármilyen szinten is bajnok esélyesek lesznek, de az, hogy Zion draftolása óta ez az első olyan egybefüggő időszak, ahol azt mondhatjuk, hogy igen, ennek a csapatnak van egy iránya, igen, van egy játékuk, amit játszanak, és alapvetően úgy néz ki, hogy nagyjából mindenkinek megvan a helye, és hogy ki mit csinál, az úgy gondolom, hogy már ha Pelicans szurkoló vagy Zion szurkoló vagy, ez már egy nagyon üdvös látvány. Úgyhogy a PO-ban szerintem alapvetően amiben én reménykedek, vagy amiben szerintem Pelican szurkolóként reménykedhet, hogy azért az in-season tournamentben ott azért blama volt, amit hozott a Pelicans. Nyilván nem az, hogy kikaptak, de ahogy kikaptak, az igenis blama volt. És meg kell nézni, és ez szerintem alapvetően így a karakterét is megmutatja, mind Zionnek, mind Ingramnak, mindennek az egész csapatnak, hogy hogyan tudsz ebből visszajönni. Látunk-e egy PO-ban rajtad egy fejlődés, hogy tanultál az in-season tournamentból, hogy milyen az, mikor tényleg tétje van a meccseknek, és tudsz egy érettebb, összeszedettebb hozzáállás mutatni, nem kell feltétlenül nyerned, de ez már szerintem a Pelicansnek ez az egész szezon amúgy egy építőkő lehet arra, hogy rendben meg, de van értelme ennek csinálni, amit azért vagyunk be addig, míg Zion így szenvedett, tök mindegy, hogy saját hibájából, sérülésből, azért kérdőjeles volt az egész, nem most egy sokkal jobb helyen van a Pelicans.
Félelmetes számomra az, hogy ez a Pelicans, meg ennek a magja már harmadik éve hasonlóan jó, csak mindig az egészségi faktor jött, ami megtörtént tavaly, amikor ugye Zion kiszállt, akkor második helyen álltak nyugaton. Tehát ez a csapat, ez tavaly is megmutatta, hogy ennyire jó tud lenni, illetve teljesen egyetértek a Zion irányítói jellegű használása, hogy ez mennyire jó, de egyébként ezt már ugye tavaly is elővették, és nagyon nehezen értem, hogy ez hova tűnt például a szezon első részében. Én kicsit úgy látom ezt a csapatot, hogy sok mindenben igencsak jók, de semmiben nem elég jók ahhoz, hogy bajnokok tudjanak lenni. Hogyha már Zion és Doncic párhuzam, amit nagyon nehéz egyébként megvonni, akkor azt lehet mondani, hogy azért Zion egy sokkal kevésbé játék, intelligens játékos, kisebb játék, tehát gravitációjú kosárlabdázó, és tényleg semmire nem tudod azt mondani ebben a csapatban, pláne a mélységre, meg a fiatal tehetségre, hogy ne lenne fantasztikus a jövőjük, de ez tipikusan az a csapat, akinek egyszerűen meg kell égnie egyszer-kétszer ahhoz, hogy olyan puzzle darabok is változzanak a csapaton belül, és én a leginkább egyébként Ingrammel kapcsolatban vagyok szkeptikus, mert számomra tehát ez a csapat nekem olyan, hogy egy viszonylag jó rendszerben játszó, nagyon sok szólista típusú játékosból álló, egyébként úgy, ahogy működőképes gárda az alapszakaszban. Na most ilyet még soha nem láttunk a rájátszásban működni, de úgysem, nem úgy bajnok kicímig menni nem láttunk, hanem úgyse, hogy nem tudom, ebből mondjuk egy főcsoport döntő legyen. Tehát ezen valahogy változtatni kell. Nyilván McCallum egy most nagyon jól beleilleszkedő játékos, de kérdés, hogy neki még hány olyan szezonja van, ahol ez elmondható lesz. Viszont ott van Trey Murphy Jr., aki pontosabban a harmadik, aki olyan, tehát akár mint dobó, akár mint atléta, akár mint védő, olyan kimagasló tehetség vagy potenciál. Herb Jones a liga egyik legjobb védője, szintén egy, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy a Dallasnak milyen nincsen, az pont ennek a csapatnak meg nagyon-nagyon megvan, ami meg a Dallasnak van meg, az meg ennek a csapatnak nincsen meg. Tehát kicsit ilyen, ha kettőt összegyúrnánk, akkor az egy szuper bajnok esélyes lenne, de igazából így meg jelenleg szerintem mind a kettő tipikusan az a csapat, aki az első körben majd valaki ellen felmegy a vágó, mint a tavalyi Sacramento, hogy fantasztikus meccseket tudnak játszani, lehet 7 meccses párharc is belőle, de nagyon nehéz elképzelni, hogyha nem egymással játszanak, ami még akár össze is jöhet, akkor bárki ellen akár párharcot nyerjenek. Nekem legalábbis most ez a benyomásom.
Beszéljünk egy picit a Minnesota-ról, a Clippersről is. Náluk szerintetek mi lenne a sikeres szezon, vagy mi lenne a sikere rájátszásban?
Hú, a Minnesota, ha már itt az edzőfaktorról beszéltünk, egy az eddigi összes edzőnél szerintem, akiről beszéltünk, egy jobb és előrébb tartóbb edző, vagy kreatívabb edzővel rendelkezik. Nekem már tavaly is nagyon tetszett a játékuk úgy, hogy akkor még ez nem annyira működött, meg messze nem voltak ennyire jó csapat. Nyilván van egy Karl-Anthony Towns sérülésük, amiről nagyon nehéz megmondani, hogy ő mikor jön vissza, milyen állapotban jön vissza. Bocsánat, hogy ezt mondom, ne adj Isten. Tehát ez végig bír egy több párharcos playoff szereplést, és itt alapvetően beszélni kell Edwards evolúciójáról. Én azt gondolom, hogy sokan arról beszélünk, hogy ez a csapat az idénre lett mennyivel jobb. Szerintem nem feltétlenül szezonokba kell gondolkodni, amikor Mike Conley ebbe a csapatba került, és D'Angelo Russell meg elkerült ebből a csapatból. Igazából a dupla választóvonal szerintem ott volt ennél a gárdánál. Nyilván abban a szezonban tavaly már nem lehetett többet kihozni, meg emlékszünk, hogy mennyi hülyeséget csináltak a play-innél is, ugye McDanielsnek volt a kéztörős történet, hogy igazából kódolva volt tavaly, hogy nem tudnak tovább jutni. Idén nagyon jól megy az alapszakaszban, egy fantasztikus védőcsapatot raktak össze, és Gobert évek óta nem volt ennyire jó és jól használva, mint most. Ezek nagyon pozitív dolgok. Szerintem lerakta az alapját idén a Minnesota annak, hogy lehessen egy legit bajnok esélyes csapat. Nem akarom megint náluk is elmondani, hogy nekik is meg kell égni ahhoz, hogy, de máshogyan. Szerintem itt még mindig azt gondolom, hogy tehát hogy szentségtörés ez valahol, de hogyha mondjuk egy Karl-Anthony Towns-t vagy egy Gobert sikerülne a mostani jó szereplés után beváltani valahogy olyan játékosra vagy játékosokra, akikkel még jobban ki lehet egészíteni ezt a csapatot, annak a csapatnak magasabban lenne a maximum a jövőre, mint ami mostaninak van jelenleg. Illetve ugye, hát ha már a jövőről beszélünk, és nem csak a mostaniról, akkor ugye Kálni egy olyan szereplő, akinél az is csoda, hogy most ennyit hozzá tud tenni, és ez a gárda, ez minden csak nem mély. Tehát, hogy a playoff futásról beszélünk, ilyen értelmű stabilitásról, akkor róluk már azt el tudom képzelni, hogy mennek köröket a playoffban, de nem tudom őket bajnok esélyes. Tehát, hogy amit beszéltük, hogy csoda lenne, hogyha megnyernék a bajnoki címet.
Egyébként, Dávid, mi a véleményed? Anthony Edwards mellé milyen típusú játékosokat lenne értelme megszerezni a Minnesotának a jövőben?
Szerintem, ami idén nagyon látszik a Minnesotán, és ez egyben válasz arra is, hogy amit te is mondtál, hogy elképesztő védekező csapatot raktak össze, de ami miatt szerintem a playoffban meg fognak rekedni, az maga a támadójáték. Tehát, hogy alapvetően ezt így, főleg a negyedik negyedekben, amit elő tudnak adni, az egy playoffban nem fog egyszerűen működni. Itt nyilván az egyik az, hogy Anthony Edwards meg fejlődnie kell, tehát mondhatjuk, hogy mekkorát ugrott, de most lehet, nem akarok butaságot mondani, de 22 éves a srác, tehát azért itt még évek kellenek ahhoz, hogy Anthony Edwards eljusson oda, plusz, igen, amit te is mondasz, az egyik centert egyszerűen ki kell szedni ebből, szóval wingeket kéne hozni, ami igaz ilyen 3-4-es átmeneteket.
Egy fél mondatot csak, hogy tényleg szerintem az a legjobb jellemző velük kapcsolatban, hogy ők a két center ellenére ilyen jók, igen, nem a két center miatt. És szerintem ez mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, amit most te is fejtett.
De ebben a ligában akkor ilyen két centerrel nem lehet sikeresnek lenni, vagy nem lehet olyan rendszert felhúzni, ami jól tud működni, vagy a igazán nagyon erős csapatokat is el tudod kapni.
Hát szerintem még ha el is tudod kapni, az nagyon nyögvenyelős, és ott nagyon minden össze kell álljon. Tehát, hogy alapvetően, csak én azért kíváncsi leszek arra is, hogy a Gobernek tényleg elképesztő védőszezonja van, de engem azért érdekel ez majd a rájátszásban is.
Mi történt mindig Utahban? Tehát, hogy ugyanez, hogy igen, tehát
láttuk minden
és
évben.
Egyszerűen nagyon csalóka az, hogy az alapszakaszban mi van és a rájátszásban mi lesz. Megjegyzem, hogy egyébként Towns esetében is arról beszéltünk, hogy ő is évek óta nem tudott ilyen szinten védekezni, mint amit egyébként össze tudott rakni, de ezek valaminek a maximum a felett.
Tehát túl teljesítem.
Így van, tehát ezek nem tartható trendek ilyen tekintetben egyrésztről. A másik, válaszolva erre az ilyen két centerre lehet-e, tehát ma arra megy a kosárlabda, hogy ez túl nagy támadási felület, pláne egy párharcban. Tehát itt az van, hogy ez lehet, hogy valameddig megy, lehet, hogy két meccset tudsz vele az elején nyerni, de ha rájön az ellenfél, hogy ezt hogyan fordítsa a visszájára, nincs meg az az, tehát az az eszköz, hogy fogod is kiállítod, és leveszed. Nem az.
Játszásban meg ugye erre van idő. Alapszakaszban igen. Nyilván nem tudsz annyit készülni egy-egy mérkőzésre, mert folyamatosan más csapatokkal játszod, de rájátszásban ugye készülsz az adott csapattal, és emiatt sokkal könnyebb megtalálni az ellenszert.
Igen. És valószínűleg a Minnesota pont ebbe fog belefutni amúgy. Tehát ezzel mondom, hogy szerintem, amit te is mondasz, ez a szezon arra tökéletes volt, hogy följebb került a Minnesota, nem tudom, hogy mikor beszéltünk így a Minnesotáról egyáltalán bajnok esélyesek körül, hogy így ez egy tök jó stepping stone arra, hogy jó, akkor mi az, amit innen tudunk csinálni, hogy jobbak legyünk, és itt főleg szerintem a legfontosabb, és én ezt már mondtam egy pár éve, hogy mióta Anthony Edwards-ot ledraftolták, hogy át kell rakni a fókuszt. Tehát
Kárnak
számít, és minden, ami Anthony Edwards játékát ki tudja szolgálni, az számít. És Anthony Edwards játékát nem két center szolgálja ki. Tehát, hogy ezért az is látszik, hogy Edwards nagyon sokszor vért izzad azért, hogy ezt a csapatot előrébb vigye támadásban.
Ez tavaly nagyon kijött. Tavaly visszavetette Edwards fejlődését, teljesen egyértelműen ez a szerkezet, meg az, hogy egyáltalán megtanultak így játszani, és neki ott félig meddig egy év ilyen értelemben le is ment.
Ezzel egyetértek, hogy szerintem ez azért nagyon fontos ez az év, hogyha jól fog dönteni Minnesota, mert most futnak egy nagy szezont, és aki nem illik majd bele Anthony Edwards csapatába a jövőben, azt most el tudják cserélni nagyon jó áron, és ezért tudnak majd a jövőben csapatot építeni. És talán, hogyha valakire építeni csapatot, nem sok fiatal tudnék mondani, aki Anthony Edwardsnál jobb alap lenne.
Abszolút.
És menjünk tovább, még két csapatunk maradt itt nyugaton. Az egyik, és akkor nem mondom, hogy favorit, nem favorit, vagy meglepetés csapat, vagy a jövő csapata, az a Oklahoma City Thunder, akik teli vannak tehetséggel, nagyon-nagyon jól néznek ki, de általában az szokott lenni a narratíva velük kapcsolatban, fiatalok, nincs meg a playoff rutin, és meg fognak égni a rájátszásban, vagy még hogyha mennek is egy-két kört, nehezen tudják elképzelni, hogy ennyire rutintalanul végig tudnak menni majd. De a belső fejlődés nekem azt mondatja, hogy igenis komolyan kell venni ezt a csapatot, mert ha megnézem, hogy hogyan kezdték a szezont, és most hogyan játszanak, akkor folyamatosan fejlődik ez a csapat, és nem csak egyénileg a fiatal játékosok fejlődnek, hanem mint csapat is egyre jobban néznek ki, és én el tudom képzelni, hogy nem mondom, hogy megnyerjék a ligát, de hogy valami nagyot alkossanak, szerintem benne lehet a pakliban.
Szerintem az OKC-nek, ami nyilván Shai játéka mellett, ami nagyon működik, az maga a spacing. Tehát, hogyha keresed az igazi, a mai modern kosárlabdának megfelelő five out spacing kosárlabdát, akkor néz OKC meccset, ők tényleg meg tudják csinálni a five outot úgy, hogy nem adják fel a gyűrűvédelmet, ugye Chatnek köszönhetően. Viszont nyilván itt benne van, amit te is mondasz, és mindenki mondja, hogy nyilván tapasztalatlanok, azért ne felejtsük el, hogy Shai-nak egy első körös tapasztalata van PO-ból, és rajta kívül nagyjából null a playoff tapasztalat, és ez nyilván közhely, de ez igenis számítani fog. Ezt minden fiatal játékos mondja, hogy rájössz, hogy a playoff egy teljesen más kosárlabda. A másik pedig az, hogy szó szerint is nagyon vékony az OKC, tehát főleg csatárposzton, centerposzton, inkább centerposzton, a csatárposzton azért van egy-két bevetető, de vékonyak, és ez ebben a ligában, amikor mondhatjuk azt, egy ideig azt mondtuk, hogy ugye a magas emberek kihaltak, és most láthatjuk, hogy a magas emberek dominálnak újra, ez problémás lehet. Nem hiába hozták be Biombót, próbálkoznak ők mindennel, ezt a lyukat idén nem fogják valószínűleg betömni, de én úgy gondolom, hogy igen, ez megint a jövőnek lesz egy tanulópénz, és megint arra fog rámutatni az OKC-nél, hogy merre kell tovább mennünk, és ki az, akit meg kell tartanunk, és kit nem. Itt például szerintem Gidi megint egy elég komoly kérdőjel, ha már beszéltünk ugye a Minnesotánál is, hogy kiről fog kiderülni, hogy tovább passzoljuk. Az OKC-nél ugyanígy szerintem Josh Gidi, annak ellenére, hogy én nagyon szeretem a játékot, és nagyon sokszor van egy ilyen Draymond Green-i szerepe abban a szempontból, hogy egy ilyen glue guy-szerűen összetartja ezt a csapatot. Mégis neki vannak a legnagyobb hiányosságai, amit mondjuk egy PO-ban ki lehet aknázni, és meg lehet fogni a csapatot sajnos pont miatta. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az OKC igenis egy nagyon jó csapat, nagyon jó alapszakaszt futottak, Shai ott kell legyen az MVP-be, vagy az MVP esélyesek között, de erre a PO-ra még nem állnak
készen. Meg Jalen Williams is nagyon nagyot lépett előre, hát, és szerintem
nem kicsit ilyen.
Úgy szerintem ő lehet mondjuk az a következő pont, hogyha megnézzük Holmgren, Shai-t, meg Jalen Williams, hogy van egy olyan háromsod, amire lehet építeni, és lehet, hogy itt most egy dinasztia születését látjuk, csak lehet, hogy nem ebben az évben kezdődik el mondjuk a dinasztiának a kezdete, hanem majd a sikerek majd a jövőben fognak jönni, de nekem pont Jalen Williams teljesítménye mondatja azt, hogy annyira tehetséges ez a keret, és annyira a legfontosabb játékosaik annyira jól fejlődnek, és annyira jól mutatnak egymás mellett, hogy a jövő az biztosan nagyon fényes.
Itt is kiemelném az edzőt, Mark Dénót, aki már egyszer volt év edzője második helyezett a szavazáson, tehát hogy ő azért már tett le komolyat az asztalra korábban is, és nyilván a liga egyik legfiatalabb vezető edzője továbbra is. Mindenre megvan a jövő szempontjából az OKC-nek, ezt te is elmondtad, nem is kérdés. Az eddig beszélt csapatokhoz képest szerintem náluk a legnagyobb az amplitúdó. Gondolok itt arra, hogy simán benne van az, hogy az első körbe összekerülnek egy Lakers-szel, vagy összekerülnek egy Golden State-tel is, ott vége, de az is benne van, hogy elmennek egy főcsoport döntőig. Tehát, hogy az előzőleg taglalt kis fiatalabb per tapasztalatlanabb csapatoknál azt lehetett mondani, hogy relatíve jól be lehet húzni a padlót, és jól be lehet a plafont is húzni. Náluk szerintem sokkal, az playoff szinten sokkal nehezebb megmondani, pláne hogyha megnézzük, hogy hogyan megy jelenleg a helyezkedés. De az is biztos, hogy itt van a legkevesebb olyan jellegű hiányosság, amit mondjuk egy Minnesotánál, egy Dallasnál, egy New Orleansnál azért tudtunk tovább listázni. Az itteni hiányosságok azok nem annyira piros felkiáltó jelesek, mint ezek voltak, de azt gondolom, hogy azért igen egyértelműnek tűnik, hogy mondjuk egy Giddyt még most lehet, hogy lehet úgy értékre váltani, hogy ez egy másik csapatban neki is jó legyen, és lehessen például értéket kapni érte. A Hayward igazolás egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert azért az ellenértékért, amit ezt meg lehetett a deadline-nál csinálni, meg lehetett. Tehát ez nem olyan sokat kockáztattál érte, bár megjegyzem, hogy érdekes, hogy ugye akiket elpasszoltak, hogy azok hogyan teljesítenek egyébként a sárlottban. Tehát, hogy ez jól megmutatja, hogy igen, bizonyos szempontból van egy ilyen jellegű vékonysága is ennek a csapatnak, de hogy egyébként itt tényleg a 9-10-11-12-13. Ember is egy közepes vagy gyenge NBA csapatban amúgy tud vezér lenni. De az OKC-re visszatérve, nekik szerintem az alapjaik, az edző, a top 3-4 játékost ide véve megvan ahhoz, hogy ők, ez a dinasztia, ez nyilván lehet erős,
nyilván
de ahogyan, tehát a régi OKC, ami volt döntős, ugyanez a profil nála. Hogy van...
Csak azt elszúrták.
Igen, de ott a GM döntött úgy, igen, hogy nem fogja per a csapat vezetése, ugye a Harden csere volt, ami elindította ezt a mondjuk úgy, hogy lavinát, és azért ne feledjük, hogy utána ennek volt egy olyan szezonja, amikor ugye a Golden State megcsinálta a 73 győzelmet, hogy 3-1-re vezettek még Durant-tel és Westbrook-kal a főcsoport döntő, és onnan estek is, ott esett igazából ez a dolog szét. Csak azt akarom mondani, hogy itt az időablak is minden is stimmel ahhoz, hogy a következő 2-3 évben lehessen bajnok, vagy mondjuk döntős legalább ez a csapat, de megint a tapasztalt konkurencia miatt mondom azt, hogy inkább nem lesznek bajnokok, mint bajnokok lesznek, de ha ők főcsoport döntőbe jutnak, az nem meglepetés.
De neked... aki is esnek, szerintem akkor sincs baj, akkor se kell a vészhangot kongatni, mert van még idő, és nem kell kapkodniuk.
Nekem úgy a tavaly Memphisre hasonlít egy kicsit az OKC.
Abszolút.
És amúgy, hogyha emlékszünk, hogy mi volt a tavaly Memphisnek a vége.
Memphis szétesett egy picit.
Hogyne, azért mondom a tavalyt, és nem az ideit, de hogy a tavaly Memphis ugyanez volt. Meg volt mindenük, azt mondtuk, nagyon fiatalok, csak ne fussanak bele egy tapasztalt csapatba, és belefutottak a Lakers.
Így van.
Tehát, hogy, és amúgy elverhették volna a Lakers, tehát hogy simán benne volt.
Nyilván utólag okosabb az ember, csak én azt mondom, hogy talán nekem az OKC kicsit stabilabb lábakon áll, mint a Memphis, bár a Memphis...
Kevesebb a zaj szerintem, igen, kevesebb a zaj, talán ez a...
az ott is megvolt, de hogy talán a karakterek szerintem itt letisztultabb, mint Memphis.
De jó, mondjuk, már, tehát hogy ezt, hogy mondjam, zsáviselkedése mellett ezt így nem nehéz. Tehát hogy gyakorlatilag, igen, Lainer, igen, hogyha nem szedi össze magát, akkor ezt minden csapatnál mondhatjuk, hogy kisebb a zaj, mint Memphisnél. Tehát, hogy...
Jogos teljesen. Megjegyzem, hogy egy picit ezt hiányolom egyébként az OKC-t. Nem pont ezt, de azt a fajta kicsit ilyen rossz fiús karaktert hiányolom belőlük. Tehát szerintem, ha ők később odaérnek, hogy bajnokok lesznek, akkor vagy kell egy olyan játékos, aki ezt a szerepet, ezt vállalja náluk, vagy a vezéreiknek kell egy picit ebbe az irányba menni, mert SGA szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó játékos, de azért az a tír, amiben ő van, ő a legkevésbé mint karakter, kevésbé karakteresebb vezér. És nem nagyon látsz ilyet, hogyha te vagy az egyértelmű első számú egy ilyen csapatban, még akkor is, hogy egy Jalen Williams nagyon jön, akkor ezzel végig lehessen menni. Tehát szerintem ez a fajta plusz karakterben kelleni fog, vagy belső fejlődésből, vagy hozni olyan karaktert, aki egy picit ezt a rossz fiú szerepet ezt bevállalja.
Ludort, esetleg Ludort.
Hát, ő nem rossz, ő neki a A fizikuma megvan ehhez, de...
Hát egy stílusok van, még nincs ott, de belőle lehetne egy
kiegészítő játékos, vagy nagy nevet hoznátok.
Hát én amúgy Jalen Williams, meg Chet és Shai mellé nem
megvannak, igen.
Szerintem tipikusan ide a Draymond Green rollba kell valaki.
Igen.
Tehát kell valaki...
Konkrétan lehet, hogy Green nem is lenne rossz.
Hát nem biztos, hogy ilyen jelenlegi Green beraknám ebbe a környezetbe. Lehet többet ártana, mint használna.
És akkor már csak egy csapatunk maradta, az igazi fő favorit, az a Denver Nuggets. Továbbra is gyönyörű kosárlabdát játszanak, és továbbra is talán a legnagyobb esélyesnek mondhatjuk. Van bármi, ami azt mondatja veletek, hogy tavalyhoz képest visszalépett ez a csapat, és valahol meg lehet őket fogni, és mondjuk nem ők fognak bejutni nyugaton a döntőbe. Dávid?
Én nem nagyon gondolnám. Tehát, hogy őszintén a szezon előtt én úgy gondoltam, hogy egy picit visszaléptek, főleg Bruce Brown-nak az elvesztése. Én úgy éreztem, hogy az egy alulértékelt veszteség lehet, de aztán ránk cáfoltak szerintem. Tehát, hogy igaziból a draftolásuk is nagyon rendben volt. Alapvetően olyan játékosokból hoznak ki teljesítményt, mint egy DeAndre Jordan, mint egy Reggie Jackson, ezeknek már, tehát, hogy nem kéne teljesítményt leadniuk, és faktorok tudnak lenni. Mondd nyugodtan.
Mindent kipipáltak, amit meg kellett csinálni. Abszolút. Tehát a csapat éhes. Ez a legfontosabb faktor szerintem. Tehát, hogy van bajnoki tapasztalat, és van éhesség. Ezt láttuk a szezonnak a legeslegelején, és szerintem látjuk most is. A másik az, hogy tényleg az egy felszabaduló Bruce Brown helyére nem is volt rá is, hogy egy embert felépítsenek, de az, hogy egy Reggie Jackson, aki már tavaly ott volt, de nem kapott szerepet, hogyan tűzben volt tartva, vissza lett, vagy fel lett építve, az, hogy itt tényleg a két fiataljuk, a tavaly és az idei újoncuk itt tényleg wing posztokon, főleg védekezésben hogyan legyenek felépítve, tehát ennek a csapatnak tehát egyetlen dolog szólhat ellenük, az megint ugyanez, amit már mindenhol mondtunk, hogyha ebből a hat emberből valaki kiesik. És ezt ők tök jól megcsinálták szezon szinten, hogy a megfelelő energia ráadozásával elérték azt, hogy most ott legyenek, hogy egészségesek. Ez a legfontosabb.
De, abszolút. Nincs mit hozzáfűzni.
Hát szerintem végigértünk itt a csapatokon, és akkor majd folytatjuk kelettel a következő videóban, akkor is tartsatok velünk, addig is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.